el is tudunk kanyarodni a következő témánkhoz, a kontextushoz. Tehát most mondok megint csak egy példát, jó? Buliban vagy, egy klubban tetszik egy lány. Egymásban, tehát a pillantásotok találkozik. Mi történik ilyenkor? Szokták tőlem kérdezni, hogy na, te vagy itt a testbeszéd szakértő Bence, elvette a pillantását, mit jelent ez? Na, eddig a pontig, kontextus alapján, meg azt mondhatom neked, hogy jelenthet A-t is, meg B-t is. Jelentheti azt is, hogy tetszel neki, meg jelentheti azt is, hogy nem. Ugye egy jó profilozó az mit csinál? Elkezdi tesztelgetni ezt, hogy van, ez egy jó datapoint volt, találkozott a tekintetünk, lesütötte a szemét. Egyébként, ha lesüti a szemét, amúgy jobbra le, akkor az már általában nagyobb valószínűséggel jelenti azt, hogy tetszel neki amúgy, mint ha csak mit tűn elkapja a tekintetét. Ugye elszégyeli magát, hogy rajta kaptad, hogy ő néz téged. Tehát amikor nagyon kevés szemmozgásbeli alapszabályt lehet meghatározni, meg egyébként mondom, testbeszédben nincsenek abszolútok, nincsenek állandók, de azt mondom, hogy az esetek 95%-ában, ha valaki emocionális, akkor áll, vagy pedig szégyen valamit, akkor az jobbra lefelé szokott nézni. És jobbra lefelé is húzódik össze. Tehát, hogyha ő nézett téged, és erre te összekap, a tekintetetek összemegy, akkor vagyis, hogy jobbra lesüti a szemét, akkor nagyobb valószínűséggel mondom azt, hogy tetszel neki, mert rajta kaptad, hogy ő nézett téged. Hús, elszégyelte magát. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy és talán az első podcastunkban, epizódunkban említettük azt, hogy ugye a tudományos művészet határmerzsén van a testbeszédelemzés, és a meteorológiával akartam összekapcsolni akkor annó, és nem sikerült végigmondani a mondatot, mert szokás szerint 48 körmondatban beszéltem, jó barokkosan. Tehát, hogy a testbeszéd az olyan, mint a meteorológia. Tehát ez a tudományos faktorokat veszünk alapul. Olyan matek van mögötte, elájulsz öcsém. Itt speciál pont nem, de a meteorológia mögött igen. De semmi sem biztos. Tehát, hogy végén esni fog az eső. Vagy nem.
De maguk ezek a szabályok azért alapszanak megfigyeléseken, persze, és persze. Számokon, csak utána ugye pontosan a kontextust azt valószínűleg tényleg mondjuk több irányból kamerával rögzítve, többszörösen kielemezve kellene vizsgálni, vagy csak ilyen laboratóriumi körülmények között lehetne egyébként tényleges bizonyossággal megállapítani a dolgokat, nyilván ha tudjuk, hogy mi egyébként a végkifejlete a történetnek. Alkalmazva mondjuk egy ennél a klubos szórakozó helyes példánál maradva, nem igazán lehet, erre nincs lehetőség, tehát inkább az alapján tudok dolgozni, amit éppen ott megfigyelek. És aztán...
Igen, viszont tudom tovább tesztelni. Tehát, hogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy tágítsd a kontextust élőben. Azaz, mondjuk elmegyek 5 métert jobbra, és megint is próbálom a csajt ugye közben nézni azért rá pillant, minél többet ránézni, azt nézni, hogy ő vajon keres-e engem azon a helyen, vagy pedig a tekintetével követi, hogy én merre megyek. Mert ha igen, akkor már itt egy bizonyító erő van majd, hogy nem, de nyilván nem véletlenül akadt össze akkor a szemetek, és nyilván nem véletlenül követ téged abban az új lokációban, és akad ismét össze a szemetek. És hogyha akkor megillesíti jobbra a szemét, akkor itt már egy tök jó data point van arra vonatkozólag, hogy igenis érdeklődik irántad. Oké. Úgyhogy ennyit a kontextusról, ami nagyon fontos. Azt, amiről akartam még beszélni, az nem más, mint a tehát testbeszédelemzésről kezdtünk most már el így belefolyni, és fontos tudni azt, hogy miért nem fogsz tudni elemezni testbeszédet a szüleid esetében, a párod esetében, a hozzád közel álló esetében, barátaid esetében, szereteid esetében, és ez a mediterrán túlzás volt, azért azt hadd mondjam vissza, tehát nem azt, hogy nem fogsz tudni elemezni, hanem áldozata vagy az úgynevezett megerősítési torzításnak. És ez a megerősítési torzítás ezt gyakorlatilag a Halo effektussal tudnám összekapcsolni. Ugye a pszichológiában, mondd el, légy szíves, mi az a Halo effektus?
Ez a Halo effektus, ez egy elég ilyen divatos téma volt szintén. Így én egyébként először az interneten találkoztam vele, nem pedig ilyen tankönyvekben, de itt tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor valami olyasmiről volt szó, hogy vannak olyan bizonyos attribútumok, amikhez kapcsol az ember bizonyos tulajdonságokat, és tulajdonképpen ezeket kihasználva és ezeket felhasználva üzenek valamit magamról. De egyébként ez egy elég ilyen széles, tehát hogy sok, nagyon sokféleképpen lehet ezt...
Igen. És hát ezek az attribútumok, tehát hogy most megint nézzünk egy gyakorlati példát, és az Andris meg tudja erősíteni, hogy úgy éltem túl a középiskolát, hogy jó képet festettem magamról az első X percben, kezdetek kezdetén. És hogyha ezekkel a jó tulajdonságokkal, jó attribútumokkal kapcsol össze téged a tanár, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb dolgod van az életterületén, hiszen eleve, hiszen az pszichológiai, ha levezettem, akkor azt mondom, hogy az ember nagyon nehezen vallja be saját magának, hogy hibáztam. Hogy hát igen, hát ez a Bence, ez tényleg egy nagy kópé, ez, mert rosszul ítéltem meg. El tudsz jutni erre a pontra, viszont nekem sokkal elengedőbb vagy, sokkal több mindent elnézel nekem, sokkal több hibámat el fogod nézni, sokkal többet fogok tudni hibázni, mire eljutsz arra a pontra, hogy revizálod az álláspontodat. És hát ez van az a megerősítési torzításnál is. Szó szerint az történik, amikor a veled kapcsolatban álló szeretteiddel beszélsz, hogy azok mondjuk a megtévesztéssel, stresszel kapcsolatos gesztusok, amiket majd venni fogunk egyébként következő adásokban, amiket mutat a másik, azokat az agya szó szerint törli. Tehát nem, egyszer nem veszed észre.
Mert van már egy prekoncepcióm, amire építek, és nem is egy rövid távú, vagy nem egy pár percre kiterjedő első benyomás, hanem egy akár több éve felépült képen van a másikról, és abban nem illik bele az új információ, amit mondjuk egyébként testbeszéd megfigyelésből azt a következtetést vonnám le, hogy mondjuk adott esetben ő nekem akár rosszat akar, vagy hazudik.
Abszolút. Abszolút így van. Úgyhogy sokáig gondolkoztam azon, hogy basszus, tudod, én mint profilozó, hogy olyan, a legnehezebb dolgom egyébként, akkor profilozni kellett, esküszöm neked, az a saját anyámnál volt egyébként. A saját anyámat nem tudtam leprofilozni, hát ez elég rossz kimondani, mint akinek ugye ez lenne a szakmája.
De edzésből kötelesség volt, vagy ezt?
Nem, elrontottam nagyon sokszor. Tehát, hogy gyakorlatilag 76-odjára sikerült megfejteni édesanyámat egy indiferens teszt segítségével, ami egyébként a honlapomon van. És akkor mondtam anyámnak, amikor meg volt, hogy figyelj már, anyu, töltsd már ki ezt a tesztet. Biztosak legyünk abban, hogy te milyen személyiség típusba tartozol. Ugye külön kell különíteni egyébként azokat a fajta személyiség tipológiai rendszereket, amiket egyébként mondjuk én ismerek, és azon belül én kifejezetten az enneagramot szeretem és tanácsolom. Ez az a Myers-Briggs féle dolgokat, meg ez a diszket, ezt én azért nem szerettem, mert ez leírja neked, tudod, hogy milyen vagy. Ez azt mondja neked, hogy hello, szia, te beszédes vagy, extrovertált, egyébként mit tudom én, késel, mert rugalmas vagy, amúgy meg mit. Tehát, hogy ezeknek kösz szépen, tehát, hogy eltöltöttem 20 percet a teszt kitöltésével, elmondtam, amit idáig is tudtam, nagyon szuper, ja, és ráadásul kifizettem érte rengeteg pénzt is. Ez a kidobott pénz az ablakon kategória. Az enneagram az azzal különbözik ettől a Myers-Briggs-től, vagy Disc-től, stb-től, hogy utat mutat neked arra, hogy tudsz a saját magad által felállított boxból, mint egyébként úgy hívnak, hogy a személyiséget kitörni, illetve javítani, fejlődni, integráció felé, ugye integrálódni effektíve. míg mondjuk a CIA-s rendszer, amit meg más közegben oktatok, tanítok, szintén egyébként a civil szférában, de más szférákban is, az meg teljesen más. Ott meg inkább a befolyásolás technikából kifolyólag nézzük magát a viselkedést.
Csak visszakanyarodva még ide édesanyádhoz kapcsolódó témához, hogy tehát ugye itt rengetegféle személyiség teszt van, személyiség tipológia, különböző dimenziók mentén kategorizál gyakorlatilag viselkedés, vagy személyiséget, személyiségi jegyeket tulajdonképpen, de hogyha jól értem, akkor itt, amikor mondtad, hogy elemezted az ő viselkedését, ott arra kell gondolni, hogy egy általános szituációban a másik viselkedésének az elemzésénél erre fókuszálsz, hogy ebben az enagram típusú személyiségtesztben megállapítsd, hogy ő hova tartozik. Ha jól értem, akkor ezt így kell elképzelni. Ez ad neked egyfajta tájékozódást utána már a másik
Abszolút.
Emberről.
Igen. Másik értékrendszeréről, alapvető félelmeiről, és hogyha megvan a másiknak a félelme, hogy mi az, amit ő el akar kerülni, és ennek mi a szöges ellentéte, az a személyiségének a vágya. Uh-huh. Azt szoktam mondani, tudod, hogy a személyiség az olyan, mint a 22-es csapdája. Az egyben a legjobb barátod is, de a legjobb ellenséged is. A legjobb barátod, mert olyan minták összességét képzi, amin keresztül te túlélted a világot, ugye beszéltünk arról, hogy minden organizmus azt keresi, kutatja, akár neurokemikáliai szinten is, neurokémiai szinten is, ami sikeressé tette, ami eredménnyel járt. De legvégén ez ugye egy X kombináció. Neuromodulátorok, neurotranszmitterek, hormonokat is keresünk neurokémiai szinten, hiszen ez ami az eredmény effektíve neurokémiai szinten. Viselkedésbeli szinten pedig maga egy szituáció, hogy mondjuk engem nem bántottak, vagy ezt a szituációt csak simán én túléltem. Jó, tehát ugye gyerekkorról beszélgettünk, gyerekkori mintákról, hogy ami ismétlődik, és akár tudatalatti szinten is, és akkor belevetnék abba, hogy ez kell egyébként tudatosan, ez az önreflexió, ugye tudatosan itt felszínre hozni azokat a mintákat, amik tudatalatt zajlanak, hát nyilván azokat, amiket egyébként nem akarunk tovább folytatni. Ugye a személyiséged ezeket a mintákat ugye próbálja ismételni, hiszen ezt tette sikeressé. Úgyhogy amikor arról beszélek, hogy szociális félelmek, vagy személyiségbeli félelem, mondjuk, mit én mondjuk, mondok egy karaktert, az enneagram hármasok, azok a sikeresség mentén próbálják túlélni a világot, hiszen egyébként nekik az önképükkel van probléma, önértékelési problémájuk van, és azt hiszik, hogy az, amit leteszek az asztalra, én az vagyok, ami vagyok, leteszek az asztalra. Most abban a pillanatban, amikor az eredménnyel asszociálják az ő saját értékességüket, ezáltal ők nagyon rugalmasan fognak például az életben is létezni. Tehát mondjuk egy beszélgetés során ezek az emberek sportnyelvet használnak.
Ez mit jelent?
Hát, hogy nagyon ugye szlengeket használnak. Uh-huh. Nagyon közvetlenek, nagyon könnyen teremtenek kapcsolatot, és egyébként könnyen változtatják a véleményüket is. Tehát ugye ez rögtön az belejön az, hogy kicsit ilyen kaméleon is, hiszen ahhoz, hogy egy társalgás az sikeres legyen, vagy az interakció sikeres legyen, az mondjuk nekem bizonyos rugalmasságot kell tanúsítanom. Tehát nem feltétlenül könnyen változtatják meg a véleményüket, de nagyon könnyen meglátják például azt a fajta logikát, amit te mondjuk a másik oldal ról mondasz, és ezt el is tudják fogadni. Tehát mondjuk ilyen szempontból kompromisszumkészek. De nem akarok belemenni, mert elviszük a fonalat. A lényeg az, hogy rengeteg olyan ugye profilozási szempontból, hát nem csak
hasznos
külső...
információ.
Aha, de lingvisztikába, stb. Ugye felmerül, ami alapján lehet következtetni, hogy te min keresztül éled túl a világot. Mi ez a fixáció, mi az az elfogultság, ami jobban sérül mondjuk nálad, mindenki meg dicsérnek akkor, hogy 6-5-ös hoztál haza a suliból, de valaki jobban azonosul ezzel. Uh-huh. Mindenkit értek támadások, de valaki jobban tanulja meg azt, hogy hogyha én támadok először, akkor engem nem fogtok bántani.
És akkor azáltal, hogy te elhelyezed őt ebben a, akár ebben, akár egy másik ilyen személyiségtipológiai rendszerben, azzal már meg tudod azt a olyan fontos információra tehet szert, hogy mik az ő triggerei, mi az, ami számára fontos lehet, mi az, amitől ő esetleg jobban fél, és ez ad egy alapot, utána tovább elemezd az adott szituációban.
Persze. Most, hogyha normális az értékítéleted, és mondjuk azt szerint a felfogás szerint élsz, mint mondjuk én, és aztán el is mondom nektek, ez a we rise by lifting others, tehát szárnyalni csak másokat emelve lehet. Tehát, hogyha nem az a célod, hogy kiaknázzad ezt a másnak mondjuk a kvázi félelmei gyengeségét, hanem az, hogy mondjuk segítsed őt, akkor ez egy olyan dolog, mint a kés. Tehát, hogy ugyanúgy tudod a répaszületelésre használni ezt a tudást, meg ugyanúgy tudod, vagy azt a szikét, ugyanúgy tudod orvosi beavatkozással életeket menteni. Tehát, hogy gondold el, hogy milyen jó dolog az, amikor másokat jobb állapotba hagysz, mint hogy találtad őket.
Hogy ezért fontos, hogy emberként és a sérülésein, vagy akár a személyiségen keresztül lássuk a másikat, és ne pedig abban a mondjuk szituációs helyzetben, amikor ő esetleg mondjuk agresszívan lép fel, vagy úgy érzed, hogy ő adott esetben akár egy fenyegetés lehet, és hogy ezt félretéve már egy olyan filteren keresztül nézd, hogy ezeket tud kezelni.
Igen, meg hát, hogy abszolút, tehát, hogy rögtön empátiával tudjál fordulni a másik felé. Tehát megint csak eszedbe jut az, hogy a másik és ugyanúgy sérülékeny, mint te, és ugyanúgy kétségei vannak, és ugyanúgy, amikor hazamegy, ugyanolyan mesztelen, mint te vagy a nap végén. Teljesen mindegy, hogy mekkora bankszámlát, hogy mekkora menedzsert mutatok én itt most neked, mert milyen profilozót mutatok neked, meg itt van itt az ország profilozója, putyinizé, stb. Hazamegyek, és ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, ugyanúgy készültem erre a podcastra, mint valószínűleg tartom bárki más, ugyanúgy, ha látnátok itt a lábamat amúgy, hogy itt járogat, akkor vezetem le a stresszt testbeszéd alatt. Ugyanúgy én is ember vagyok, mint bárki más. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon egy jó álláspont, hogy szárnyalni csak másokat emelve lehet. Ez megint a profilozás segít az empátiában, ezek a szűrők, amikről beszéltünk, segítenek az empatikus légkör megteremtésében, és hogy hát, hogy egyrészt ne is stresszeltezd saját magadat. De akár ugyanúgy segíthet motivációban is. Tehát, hogy az előző példánál, ha maradunk, akkor ennél a karakternél, amit említettem neked, az Enneagram 3-asnál, ha például egy Enneagram 3-asthoz szeretni tűpontos üzeneteket eljuttatni, akkor a sikerességet fogom kihangsúlyozni. Tehát, hogy figyelj, Laci, ezt a feladatot senki nem fogja tudni olyan sikeresen megcsinálni, mint te. A te kvalitásaid és kompetenciád az, ami ennek a projektnek erőt tud adni. Számíthatok rád? Teljesen más, mint azt mondom neked, hogy figyelj csak, itt te vagy a legjobb matematikából, itt olyan számolási feladatokat kell végezni. Ugyanaz a dolog, csak más a hangsúly. Teljesen más a hangsúly. És itt is szeretném egyébként felhívni a figyelmet, tehát, hogy ez megint csak nem azt jelenti, hogy hazudsz a másiknak, mert nem hazudsz, csak ugyanazt a dolgot egy más szempontból világítod meg a számára, ami az ő nyelvére szól.